Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kántor Viola. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy a külgazdasági és külügyminiszter szerint az Európai Unió és benne Magyarország érdeke is, hogy a világ negyedik legnagyobb földgázkészletével rendelkező Türkmenisztán megjelenjen a kontinens energiapiacán, de ehhez az infrastruktúra jelentős fejlesztésére van szükség. Szijjártó Péter a Facebook oldalán számolt be a türkmén fővárosban folytatott tárgyalásokról, Herceg Zsolt összefoglalója.
Európának több földgázra van szüksége, mondta a külgazdasági és külügyminiszter.
Türkmenisztán egy észszerű megoldás lehet Európa energia ellátásának, biztonságának garantálása szempontjából, hiszen Türkmenisztán a világ negyedik legnagyobb földgázkészletével rendelkezik, Oroszországot, Iránt és Katart követve, és a világon jelenleg a 11. legnagyobb kitermelőnek számítanak. A kitermelést tehát tudják még bőségesen növelni, és érdekeltek abban, hogy Európa is földgázt szállítsanak.
Ennek most egy fizikai akadálya van, tette hozzá Szijjártó Péter.
A Kaszpi-tenger keleti és nyugati partjai között nincsen nagy kapacitású földgázvezeték. Ennek a megépítésére a szándék viszont már megvan. Ehhez néhány nem egyszerű jogi kérdést kell még tisztázni a Kaszpi-tenger tekintetében. Ugyanakkor, ha ezek a jogi kérdések tisztázásra kerülnek, akkor egy 300 kilométeres, mint egy 30 milliárd köbméter éves kapacitású vezeték megépítésére lesz szükség, és ebben az esetben Türkmenisztánból, Azerbajdzsánon, majd aztán Törökországon keresztül Dél-Kelet-Európába lehet juttatni a földgázt, onnan pedig már a meglévő, ugyanakkor kapacitás szempontjából mindenképpen bővítendő dél-kelet-európai, tehát bolgár, román, szerb gázvezetékeken keresztül Magyarországra is eljuthat a gáz Türkmenisztánból.
Az Európai Uniónak a sarkára kell állnia, és életbe kell léptetnie a Türkmenisztánnal kötött partnerségi megállapodást. Magyarország ebben szívesen tölti be a híd szerepét, fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Herceg Zsolt, Inforádió, 88,1.
Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány gyors elemzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy Türkmenisztán a világ negyedik legnagyobb földgázkészletével rendelkezik, így potenciálisan megoldást jelenthet a hazai energiaszállítások diverzifikálására. A részletekről Varga Mónika kérdezte Szigeti Ambrus Nikoletta elemzőt.
A 2012-ben elfogadott keleti nyitás külgazdasági stratégia részeként Magyarország nem csak a kelet-ázsiai országokkal, de a közép-ázsiai régió egyes államaival is fokozni kezdte az együttműködéseit. Ennek oka a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok élénkítése mellett az is, hogy immár több éve prioritás itthon a hazai energetikai szektor beszerzési forrásainak diversifikálása, és a jelenlegi geopolitikai helyzet az orosz-ukrán háború miatt ennek még inkább előtérbe került a tematikája és a fontossága, így például már ugye korábban Azerbajdzsánnal is sikeresen tudtunk együttműködésre lépni a földgázszállítás ügyében. Türkmenisztánnal egyébként 2014 óta fokozatosak az együttműködéseink, illetve egyre szorosabbak. 2014. februárjában került aláírásra egy gazdasági együttműködés a két állam között, ami egyrészt előirányozta a kettős adóztatásra szóló megállapodásnak a tiltását és az erre vonatkozó megállapodás aláírását, továbbá egy beruházásvédelmi egyezménynek a létrehozását, és ennek köszönhetően a magyar és türkmén vállalatok biztonságos és stabil jogi háttér mellett köthetnek egymással üzleteket, és léphetnek a másik ország piacára. Ezentúl pedig még 2014 őszén létrehozásra került egy gazdasági vegyes bizottság is.
Milyen kapcsolatok vannak Magyarország és Türkmenisztán között, kereskedelmi?
Főként külkereskedelmi viszonyunk az, ami fokozatosan növekszik. A magyar aktívum az túlnyomó részben gyógyszereket és elektronikai berendezéseket szállít a közép-ázsiai országba, hozzánk pedig Türkmenisztánból főként műtrágya érkezik. 2021-ben ez a termék adta a teljes kivitelnek, tehát a hozzánk érkező türkmén kivitelnek a 99,5%-át. A tőlünk érkező termékek Türkmenisztán felé pedig gyógyszerek és elektronikai berendezések, mindazonáltal pedig fokozatosak az olyan együttműködéseknek a fejlesztése is, amelyek révén nem csak az áru és a külkereskedelem, de akár például a befektetések is élénkülhetnek. Erre egyébként jó példa volt, hogy az egyik magyar magyar cég tervezhette meg a türkmen fővárosnak a repülőterét, ezzel együtt pedig szakmai nevét adhatta ehhez a projekthez.
Ja, Orbán Viktor úgy fogalmazott türkmén látogatásán, hogy szükségünk van arra, hogy Közép-Ázsiából energia érkezzen Európába, ez új forrásokra, új útvonalakra és új infrastruktúrára van szükség. Konkrét megállapodást azonban nem jelentettek be. Mennyire jelentős az energiahordozó, földgáz vagy akár kőolajtartalék a Türkmenisztánnak?
Az ország a világ negyedik legnagyobb földgáztartalékával rendelkezik, illetve emellett a kőolajbányászata ugyanúgy jelentős. A földgáz és gyapot eladások pedig lehetőséget teremtenek arra, hogy különböző reformok útján modernizálják az országot, és ezáltal pedig a földgázszállítási lehetőségeit is tovább fejlessze, mivel jelenleg még ezek korlátozottak és valamelyest alulfejlettek is. Ezért annak érdekében, hogy az export ezen ágazata bővíthető legyen, előbb szállítmányozási fejlesztések szükségesek, amihez jelenleg egyébként Kína nyújt segítséget az országnak tőkebefektetések révén.
Szigeti Ambrus Nikolettát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották.
Világtükör.
A demográfiai válság napjain kulcsfontosságú kihívása, amelyre ha nem adunk családpárti választ, az Európa jövőjét is veszélybe sodorhatja, mondta Novák Katalin köztársasági elnök a svájci Swiss Economic Forumon, Domonics András összefoglalója.
Magyarország és Európa demográfiai kihívásairól beszélt Novák Katalin köztársasági elnök a Swiss Economic Forumon meghívott vendégként a svájci Interlakenben.
The demographic challenge that we all face here in the western part of the world and in Europe for sure.
A demográfiai kihívással mindannyian szembesülünk itt a világ nyugati részén és persze Európában is, mondta Novák Katalin, hozzátéve, az európaiak aránya a világ népességéből folyamatosan csökken, ami 1950-ben még 22% volt, az mára már csak 12%, és a becslések szerint 2100-ra 6%-ra zsugorodik.
So I think that we have to understand that demography is a key competitiveness factor nowadays.
Azt hiszem meg kell értenünk, hogy a demográfia kulcsfontosságú versenytényező napjainkban, mondta az államfő, aki szerint egészséges népességpiramisokra van szükség. Ezzel a kihívással állunk szemben, amire a nemzeteknek különböző válaszai vannak, fogalmazott.
Of course, one legitimate and logic answer can be immigration.
Természetesen egy legitim és logikus válasz lehet a bevándorlás, és vannak országok, amelyek megpróbálkoznak nagyon logikus és racionális szabályozott migrációs politikával, de az én kérdésem az, hogy van-e más lehetőség is, mint a bevándorlás, fogalmazott Novák Katalin, aki szerint az is kérdés, hogy miért nem vállalnak a fiatalok végül annyi gyermeket, mint amennyit eredetileg szeretnének. Példaként említette, hogy Magyarországon 2000-ben az első gyermekvállalás átlagosan a nők 25 éves korában történt, ma ez már közelíti a 29 éves kort, míg az Európai Unióban az átlag 31 éves kor. Emlékeztetett a köztársasági elnök, aki néhány pontban bemutatta a magyarországi családtámogatási rendszert és adópolitikát, a gyermekek száma szerinti támogatást, a diákhitel elengedését, a legalább 4 gyermekes anyák adómentességét.
You know that in the NATO we spend or we are desired to spend 2% of our GDP for defense purposes, while in Hungary we spend 6% of our GDP for family support. 6% is the highest average all over the world.
Tudják, hogy a NATO-ban mi a GDP 2%-át költjük védelmi célokra, de Magyarországon a GDP 6%-át fordítjuk a családok támogatására, ami a legmagasabb a világon, fogalmazott Novák Katalin, aki előadását azzal zárta, vagy hathatós választ adunk a demográfiai kihívásra, vagy elfogadjuk, hogy feladjuk a jövőnket, ha a következő generációknak egyre kevesebb gyermeke lesz.
And the slogan of this meeting today is make it happen. So I wish we can make it happen.
A mostani fórum szlogenje valósítsuk meg, úgyhogy azt kívánom, hogy valósítsuk meg. Zárta előadását Novák Katalin, aki ezt követően Urs Gredig, a svájci közszolgálati SFR televízió műsorvezetőjének kérdéseire válaszolva elmondta. Magyarország az Európai Unió tagja, és mint ilyen megszavazta az Oroszországgal szembeni szankciókat, azonban nagyon erősen kiszolgáltatott az orosz olaj és gáz irányában.
Best would be of course to gain a full energy independence, which for the moment is impossible, but we are working on decreasing our dependence from the Russian energy sector.
A legjobb természetesen, amit tehetünk, egy teljes mértékű energiafüggetlenség, ami jelenleg lehetetlen, de dolgozunk a függetlenedésen az orosz energiaszektortól, mondta Novák Katalin, hozzátéve, Magyarország eddig is kész volt a kompromisszumokra. Kérdésre válaszolva az államfő ismét megerősítette, Magyarország elítéli az orosz agressziót és támogatja Ukrajna függetlenségét és területi integritását. Az Inforádiót Interlékenből Domonics András tudósította.
Elfogadták a tagállamok az Európai Unió új migrációs és menekültügyi javaslatcsomagját, amely a migráció frontországainak megsegítésére kötelező szolidaritási mechanizmust fektet le. Magyarország nem támogatja a reformot. Részletek Varga Mónikától.
A tárgyalási álláspontként elfogadott új migrációs csomag és a menekültügyi eljárásról szóló rendelet egyebek mellett biztonságot teremt a menekült státuszért folyamodók számára, és megkönnyíti a tagállamok illetékes hatóságainak munkáját is. Jelentette ki Maria Malmer Stenergard, a soros uniós elnök Svédország migrációs ügyekért felelős minisztere a tagországok belügyminisztereinek ülését követően.
The mandatory solidarity mechanism that we have established will provide common support to those member states most exposed.
A csomag a migráció frontországainak megsegítésére kötelező szolidaritási mechanizmust fektet le, ami hosszú távú megoldást jelent a migráció kezeléséhez. A mechanizmus lehetőséget biztosít a tagállamoknak arra, hogy válasszanak a szolidaritás különböző formái közül, nagy rugalmasságot biztosítva az eltérő igényekkel rendelkező tagállamok számára, mondta Maria Malmer Stenergard. A csomag egyik újdonsága, hogy a menekült státuszért folyamodók nem adhatják majd be kérelmüket bármely EU tagállamban, azt csak az első belépési országban bírálják majd el. Ezt egységes uniós feltételrendszer és egy közös adatbázis segíti majd. A csomag másik fő eleme, hogy egy tagállam befogadhat egy meghatározott számú menekültet, vagy ehelyett fizethet szolidaritási hozzájárulást, menekültenként 20 000 eurót, azaz több mint 7 millió forintot. Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint ez a migránsok kötelező szétosztása, ami ha megvalósul, a tagállamoknak nem lesz beleszólása abba, kik fognak élni a területeiken.
Ha nem a belpolitikai napi küzdelmekből nézzük, hanem kívülről nézzük, hogy egy illegális migráción gondolkozó afrikai, ázsiai embernek mit jelent, neki ez azt jelenti, hogy egy újabb ösztönzőt kapott, hogy automatikusan szét fogják osztani egyik vagy másik európai országban, hogyan fogják lebonyolítani az eljárást vele kapcsolatban, ez nekik a meghívó levélnek a megerősítése.
A magyar és a lengyel kormány végül nem támogatta a javaslatot.
Nem tudjuk támogatni a javaslatot.
Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon reagált a javaslatcsomagra. Azt írta, Brüsszel visszaél a hatalmával. Át akarják telepíteni Magyarországra erővel a migránsokat. Ez elfogadhatatlan, erőszakkal akarnak bevándorló országot csinálni, hangsúlyozta a kormányfő. A reformot az Európai Parlamentnek is meg kell vitatnia, csak ezután kerülhet sor a végleges elfogadásra. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
Világtükör.
Ukrajnában több tízezer embert és akár 80 települést is érinthet a dnyeperi gátszakadás nyomán kialakult árvíz. A tragédia idején már a helyszínen tartózkodott a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet csapata, amelyet Herszon közelében egy adományosztás után ért a gátszakadás híre. A Reggelinfóban Lehel László elnökigazgató számolt be a legfrissebb helyzetről Kocsonya Zoltánnak.
Mikolájevbe vittünk egy jelentősebb 5 tonnás segélyszakmányt. Valóban ott ért bennünket, és ugye itt egy 40-50 kilométerekről beszélünk, tehát ez egy nagyobb település, a legközelebbi Mikolájev, és aztán jön Odessa, és fölfelsetett Melnicki, de az már azért viszonylag távolabb van. Elindult a szám valamikor 10 000 föl, meg 10-12 településről. Most már nem ennyiről van szó, már 60-80-ról. Ráadásul az oroszok megszállta területekről nincsenek pillanatnyilag hiteles információk, és 40 000 emberről. Tehát két irányba megy most gyakorlatilag a mentés, a evakuálás. Hersonnak bizonyos területein ott lehet maradni, és mégiscsak ott van azért némi infrastruktúrális kapacitás, azok ott maradnak Hersonba. Vagy átjönnek Mikolájevbe. A másik megoldás pedig az, hogy a megyék összefogtak, elkezdik őket Mikolájeven keresztül a különböző megyei központok szállítani, ahol kommunális intézményeket biztosítanak számukra. Itt elsősorban ugye Melnicki lesz a következő ilyen pont. Tehát tudunk segíteni és segítünk ezeken a gyűjtőpontokon, ahol az emberek megérkeznek egyen kis csomagjukkal, és esetleg a házi állatukkal, amit sikerült utolsó pillanatban még kimenteni, és aztán busszal viszik őket tovább, tehát ott kell ellátni őket, illetőleg ott kell őket ellátni.
Megvan a feltételrendszer, el tudják helyezni az embereket, hiszen itt ugye elmondtuk, hogy 10 000-ek kényszerülhetnek most elhagyni az otthonaikat.
Így van, így van. Tehát ezért kell őket elhozni távolabb, messzebbre, azért vannak struktúrák, vannak olyan városok, sportcsarnokok, ahol be lehet őket fogadni. De az emberek fogják a fejüket. Szóval tényleg az ember nem tudja, hogy hol van a határ, amit még el lehet viselni a tragédiák sorában. Tehát ugye ott van egy háború egy éve, elmegy, elmenekül, visszajön Herszonba, mert visszafogták az ukránok, újra akarja kezdeni az életét, most meg elvisz mindent a víz. Végigcsinálta a háborút, végig minden éjszaka, ugye a riasztások, mi magunk is, én magam is ebben a helyzetben vagyok, hogy minden éjszaka van riasztás és bombariadó, tehát ez nem lehet hozzászokni, és akkor most még jön ez a hatalmas víz, több balatonyi vízről beszél.
Mennyire szervezett, mennyire lehet egyáltalán szervezett az emberek mentése egy ilyen helyzetben?
Igen, én azt látom, hogy az ukrán hatóságok nagyon komolyan vették ezt a helyzetet, és minden erőt csoportosítottak, és nagyon korán, ideje korán elkezdték előkészíteni azt, hogy hogy lehet őket továbbvinni más megyei központokba. Tehát a szervezettségben alapvetően nincs nagy hiba, de hát azért sok buszra van szükség, nagyon sok embert kell ellátni, betegekről van szó, akik mentőt kell hozni, tehát nagyon sok speciális igény merül fel, aminek egy rendszernek nem olyan könnyű nagyon gyorsan válaszolni, tehát azért vannak nehézségek, de azt látom, hogy nagy az összefogás, és próbálnak egymáson is az emberek segíteni.
Mi az, amiből mégis hiány lehet? Mi az, amiből leginkább szükség lehet most ott a térségben? Az ideiglenes elhelyezésükön, az embereknek, a menekülőknek az ideiglenes elhelyezésén túl, mert itt lehetett hallani azt, hogy azért ivóvizet kell biztosítani, víztisztító tablettákat kell vinni a térségbe.
Hát a víztisztítás ez egy komoly gond lesz, és mindent fel fog hozni a víz. Az emésztő gödröket elöntötte a kukat, tehát itt egy óriási ökológiai katasztrófa következett be, aminek nem is látjuk ebben a pillanatban a súlyosságát, ez néhány nap múlva fog igazából kiderülni. Amit mi teszünk és tudunk tenni, hogy olyan matrakat szerzünk be, amiken lehet aludni. Párnákat, takarókat, lepedőket, és higiéniai csomagokat készítünk elő, és kis élelmiszer csomagokat, amit azon tudnak használni, amíg úton vannak, vagy ameddig beszállásolják őket, de már arra mondjuk esetleg nem jutott kapacitás, hogy ellássák őket megfelelő élelmiszerre. Tehát ezek nagyon fontos, létfontosságú dolgok, és ezekre koncentrálunk, és ezeket osztjuk most.
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök igazgatóját, Lehel Lászlót hallották. A védekezés áll a középpontban a NATO történetének hétvégén kezdődő legnagyobb szabású légi hadgyakorlatán, számolt be az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Kalapos Mihály kérdezte Csiki Varga Tamást.
Az úgynevezett Air Defender 2023-as gyakorlat, és gyakorlatilag 25 országról szólnak a híre, 250 repülőgép nagyságrendileg és közel 10.000 résztvevő. És hát az egésznek a lényegét az adja, hogy a NATO tagállamok a közös műveleteket, tehát a kollektív műveleti forgatókönyveknek a légi forgatókönyveit tudják gyakorolni több napon keresztül, illetve több elemre bontva. Ez azért fontos, mert a tavalyi NATO-s csúcs találkozón ugye Madridban arról döntöttek, hogy a kollektív védelmi képességeknek különböző elemeit megerősítik, és az idei csúcs találkozó előtt, ami majd Vilniusban van, ez egy demonstrációs jellegű gyakorlat, amellett, hogy nyilván tesztelik is a tagállamoknak a képességeit. Annak a demonstrációja, hogy valóban a NATO ilyen eszközökkel, illetve ezek alkalmazásával széles körben rendelkezik.
Mit fognak egyébként szimulálni?
Az eredeti hírek szerint legfontosabb elem az egy olyan kollektív védelmi forgatókönyv, hogyha elméletben ugye megtámadnánk valamelyik tagállamot, akkor hogyan reagálna arra a szövetség légiereje. A gyakorlat ugye Németországban, tehát Németország légterében zajlik döntően. Ez azt jelenti, hogy a német légierő maga, illetve a légierőnek nem csak a repülőgépe, hanem ezek a tervező elemei is egyfajta vizsgát is tesznek, mondhatjuk így, hogy képesek valóban ennyi országgal, ennyi szereplővel, ilyen nagyszámú repülőgéppel egyáltalán megtervezni és végrehajtani egy gyakorlatot. A 250 repülőből nagyságrendileg ilyen 100 darab az, ami amerikai repülőgép lesz, ez egyben azt is egy kicsit demonstrálja, hogy az amerikai milyen nagy mértékben elkötelezettek a szövetség mellett, de talán ennél fontosabb az, hogy több mint 100 darab pedig az európai szövetségesektől lesz. És mondjuk egy ilyen esetben, hogyha támadás érni valamelyik tagállamot, akkor ez a kollektív védelmi művelet a légierő részéről azt jelenteni, hogy a német légibázisokról át kell nekik települni a rövid időn belül az értesítést követően az adott államba. és ott a területet védeni adott esetben, és akkor ezek már az egyéb ilyen kisebb, rövide forgatókönyvek a légi felderítést, a légi utántöltést, akár légi harcot is magába foglalhat, illetve az erőknek az áttelepítését, tehát mondjuk szállító repülőgépekkel a személyállománynak és haditechnikai eszközöknek az áttelepítését is magában foglalhatja.
Ugye nagyon fontos az, hogy az orosz területektől távol zajlanak majd ezek a légi hadgyakorlatok.
Így van, ez egy általános megközelítés, ugye egyrészt, hogy előzetesen tájékoztatják mind az európai közvélemény civileket, mint pedig ugye a térség fontos szereplőit, így Oroszországot is arról, hogy hadgyakorlat fog történni, hol fog történni, és arra kifejezett hangsúlyt helyeznek, hogy Kalinyingrád térségét, tehát az oroszok exkláviát a Balti-tenger partján azt ne is közelítsék meg, tehát nem abba az irányba zajlanak adott esetben a repülések. Ezzel sem keltve akár fenyegetettség érzetet, akár pedig olyan képzetet, hogy valóban mondjuk Oroszország ellen irányulna bármilyen gyakorlat.
A központ az Németország lesz, de hollandiai és csehországi bázisokat is használnak.
Így van, a gyakorlatnak a gazdája, a házigazdája Németország. Ugye a német haderőnek több szempontból is fontos, hogy egy ekkora gyakorlatot láthatnak vendégül. Magát a német NATO melletti elköteleződést is ezzel demonstrálni akarják, illetve azt, hogy az egyik legnagyobb kontinentális hatalomként ugye Németországra lehet számítani. A szövetségesek tekintetében is Hollandiával, Csehországgal évek óta mélyülő katonai együttműködés van, adott esetben ez arra is kiterjedhet, hogy alegységszinten közös parancsnokság alá rendelnek erőket. Most itt a légierő esetében nem ez a döntő momentum, viszont az, hogy Németország képes logisztikában, hadműveleti tervezésben és hadműveletek végrehajtásában összefogni egy ilyen komplex műveletet, azt mindenképpen demonstrálni szeretnék. Ez azért is fontos, mert ugye korábban az általános gyakorlat az volt, hogy mindig az Egyesült Államok az, aki a legnagyobb műveleteket vezeti. Németország pedig szeretné azt a szerepet, illetve azt a képet erősíteni, hogy a kontinentális államok, az európai szövetségesek Németországban is megbízható partnerre lelnek.
Csiki Varga Tamást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársát hallották. A Fehérház már hónapokkal az északi áramlat gázvezetékek felrobbantása előtt tudott egy készülő szabotásról. A tippet, hogy közvetlenül az ukrán főparancsnoknak jelentő ukrán katonák terveztek támadást, egy európai titkosszolgálat adta a CIA-nek. Svetnik Endre összefoglalója.
Miközben a világ most a Dnyeper folyón felrobbantott Kahovkai gátra és a kibontakozó humanitárius tragédiára figyel, újabb részletek kerültek napvilágra a háború egy másik nagy szabotázs akciójáról. Igaz, ebben nem forgott veszélyben több ezer ember otthona vagy élete. Az általában az amerikai Biden kormányzat irányában inkább jóindulatúnak tartott Washington Post állította azt, hogy a Fehérház három hónappal a tavaly szeptemberi incidensek előtt hírszerzési információt kapott arról, hogy Ukrajna tervet szőtt az északi áramlat gázvezetékek felrobbantására. A Post cikke szerint az ukrán fegyveres erők terveztek ellene szabotázs akciót olyan búvárok kis csoportjával, amely közvetlenül Valerij Zaluzsnyi tábornoknak, az ukrán katonaság főparancsnokának jelentett. A lap feltételezése az, hogy így elkerülték azt, hogy Volodymyr Zelenszky elnök tudjon a műveletről. A Post az idén a Discord nevű platformra kiszivárogtatott titkos dokumentumokra alapozza állításait. Az anyagokat az amerikai Nemzeti Gárda egyik tagja tette közzé, és ezek között szerepelt az ukrán tervről szóló európai hírszerzési jelentés, amelyet később megosztottak az amerikai, majd német hírszerzéssel. A Post szerint az anyag hitelességét úgymond több ország biztonsági illetékesei is megerősítették. Máig sem világos, hogy ki követte el a szabotást, ahogy most is a Kahovkai gátrobbantás esetében ez a helyzet. A nyugat és különösen Ukrajna Moszkvát vádolta, a Kreml viszont a nyugatot. Seymour Hersh, amerikai oknyomozó újságíró spekulatív cikke szerint az Egyesült Államok alkalmazott amerikai búvárokat. Viszont később több európai lap és portál nyomozása szerint a német titkosszolgálat figyelme a robbanások helyszínei közelében járt Androméda nevű jacht felé fordult. A hajót hamis útlevelekkel érkező személyek vették át, és annak bérleti díját egy Lengyelországban regisztrált, de szinte semmilyen látható tevékenységet nem végző ukrán tulajdonú utazási iroda fizette ki. Említette meg hetekkel ezelőtt a Süddeutsche Zeitung nevű német lap és a Front Story lengyel hírportál. amelyek szerint a német nyomozók két ukrán állampolgárt is az incidenshez kötöttek. Bár az Egyesült Államok és más nyugati országok fegyverrel, információval és más módon is támogatják Ukrajnát az orosz inváziós erők elleni harcban, hivatalos nyilatkozataik szerint azt kérték Kijevtől, hogy csak területe visszaszerzésére használja fel az eszközöket. Az északi áramlat 2 átadását ugyanakkor ellenezte az Egyesült Államok is, és Biden elnök nyíltan fenyegetőzött azzal, hogy megakadályozhatják. A mostani hír szerint a CIA-nek is átadott a tervről szóló hírszerzési anyagot tavaly júniusban állították össze. Egyes részletei nem, de mások megegyeznek a németek által vizsgált jelentés részleteivel. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin, a műsorvezető Kántor Viola volt. Viszont hallásra!